A gongok istensége. Fagyos és rideg, kora délután volt, amikor a napvilág inkább ezüsthöz hasonlít, azaz inkább cinkhez, mint ezüsthöz. S ha ez a napsugár vigasztalan, sok száz kopár irodában és ásítózó nappaliban még vigasztalanabb, a lapos, esszeni part mentén, itt az egyhangúság annál szörnyűbb, mert hosszú közökben egy-egy lámpaoszlop szakítja meg. Ezek az oszlopok csupaszabbak voltak, mint egy kopárfa, vagy inkább hasonlítottak olyan fához, mely csúnyább egy ilyen lámpaoszlopnál. Könnyű hó esett, mely félig sávokra olvadt, ezek a sávok inkább ólomszínűnek, mint ezüstösnek látszottak, mikor a fagy megint földhöz rögzítette őket. Friss hó nem esett, de a part legszélén még a régi hó szalagjai húzottak végig, párhuzamosan a habok halvány szalagjával. A tengervonala élénk liláskék volt, mint egy megfagyott új ere, körös körül mérföldekre nem látszott egy élő ember, kivéve két gyalogost, akik sebesen haladtak, bár egyiknek sokkal hosszabb volt a lába, és sokkal hosszabbakat lépett, mint a másik. Igazán nem volt vakációra alkalmas hely vagy idő, de Braun atyának ritkán volt vakációja. Akkor kellett szabadságra mennie, amikor éppen lehetett, de mindig azon volt, hogy régi barátja, Flambeau, ex-gonosztevő és ex-detektív is vele tartson. A papnak kedve kerekedett, hogy régi egyházközségét, a kobolt meglátogassa, ezért észak-kelet felé haladtak a tengerpart mentén. Egy-két mérföld után a part valóságos kiépített tengerparti sétánnyá szélesedett. A rútlámpások kevésbé ritkán állottak és díszesebbek, bár nem kevésbé csúfak lettek. Fél mérfölddel odébb Braun atya valami kertféle területet vett észre, mely olyan volt, mint egy kockás mintájú padlózat. Virág nélküli, szőnyegnövéses cserepek labirintusa közt. Sétautak kanyarogtak, melyeken hajlított vasszékek és padok állottak. Mindez bizonyos fajta az ő számára ellenszenves modén tengeri fürdőt majmoló kisvárosi légkörre emlékeztetett. Amint végignézett a sétányon, meglátott valamit, ami kétségtelenítette, hogy valóban ilyen helyre jutott. A szürkés távolban nagy zenepavilon ágaskodott hat lábon, mint valami óriási gomba. Úgy látszik, szólt Braun atya kabát galériát feltűrve és kötött sáját szorosabbra tekerve nyaka köré, hogy valami üdülőhelyhez közeledünk.
Attól tartok,
felelte Flambeau.
Olyan üdülőhelyez, ahol most kevesen üdülnek.
Manapság ugyancsak igyekeznek az ilyen helyeket télen is életre kelteni, de Brighton és a legrégebbi kivételével sohasem sikerült. Ez azt hiszem Seawood, Lord Pauli vállalata. Karácsonykor szicíliai énekeseket hozatott ide, és arról van szó, hogy egy nagyobb boxmérkőzést is rendeznek. De a legokosabb volna, ha ezt az egész ronda fészket a tengerbe dobnák, olyan szomorú és elhagyatott, mint egy lemaradt vasúti kocsi. Közben a nagy zenepavilon alá értek, a pap fejét kissé oldalt fordítva különös kíváncsisággal nézegette, mint egy madárka. A szokásos cifra ízléstelen alkotmány volt, lapos, itt-ott aranyozott teteje hat vékony befestett faoszlopon állt. A kerek dombszerű pódium körülbelül öt lábnyira emelkedett a sétány fölé. De volt valami fantasztikus a hó, és a mesterséges aranyozás együttes hatásában, ami olyas valamire emlékeztetett, amit sem Flambeau, sem barátja nem tudtak hirtelen megmagyarázni. De annyit tudtak, hogy ez a hatás idegenszerű és ugyanakkor művészi. Megvan, szólt végre Flambeau. Japán karaktere van, olyan, mint egy képzelt tájat ábrázoló japán fametszet, amelyen a hó a hegyeken cukorporhoz hasonlít, és az aranyozás a pagodákon a mézes kalás díszítésére emlékeztet. Éppen úgy fest, mint valami kis pogány templom. Igen, szólt Braun atya, de nézzük csak meg az istenséget. És nála szokatlan fürgességgel felugrott a pódiumra. Hát jó, szólt Flambeau nevetve, és a következő percben az ő toronymagas alakja is fenntermett a különleges emelvényen. Bár csekély volt tulajdonképpen ennek az emelvénynek a magassága, a rajta állóban mégis azt az érzést keltette, hogy onnan messzebb és még messzebb is el lehet látni, végig a tengeren és a szárazföldön. A parttól befelé a télies kis kertek beolvadtak egy homályos szürke cserjésbe. Mögötte a távolban egy magányos major, hosszú, alacsony épületei látszottak, és azon túl már semmi. Csak a hosszú, kelet-angliai síkság. A tenger irányában nem volt vitorla, sem egyéb életjel nem látszott, mindössze néhány sirály. De még ezek is olyanok voltak, mint az utolsó hópelyhek, úgy látszott, hogy nem is repdesnek, csak lebegnek a szürke ég alatt. Flambeau hirtelen megfordult, mert kiáltást hallott. Ez a kiáltás szokatlanul alacsonyról jött, és inkább a lábának szólt, sem mint a fejének. Azonnal kinyújtotta kezét, de nem állta meg, hogy ne nevessen azon, amit lát. Ugyanis a dobogó valami okból beszakadt Brown atya alatt, és a szerencsétlen emberke átesett rajta a sétányra. Éppen olyan nagy, azaz inkább olyan kicsi volt, hogy csak a feje látszott ki a lyukból, az összetört fadarabok közül, mint keresztelő Szent János feje, a tálon olyan volt. Arcának akárcsak valószínűleg keresztelő Szent Jánosénak is zavarodott kifejezése volt. Csak hamar azonban nevetni kezdett. Ez a fa úgy látszik korhat, szólt Flambeau, bár különös, hogy engem elbírjon, és éppen alattad szakadjon be. A papocska kíváncsian nézegette az állítólag korhat deszka szélét és végeit, aztán aggódva összeráncolta a homlokát. Gyere már! Kiáltott Flambeau türelmetlenül, és még mindig kinyújtva tartotta a nagy barna kezét. Nem akarsz onnét kijönni? A pap egy letört faszilánkot tartott két ujja közt, és nem felelt azonnal. Végre elgondolkozva mondta. Hogy ki akarok-e innét jutni? Nem bizony. Inkább azt hiszem, hogy be akarok jutni. És olyan hirtelen bukott le a sötétbe a fapadló alá, hogy nagy felhajtott szélű papi kalapja leesett, és ott maradt a deszkákon fej nélkül. Flambeau most újra a vidéket és a tengert nézte, és megint nem látott egyebet a haboknál, melyek hóra emlékeztettek, és a havas síkságot, mely olyan sima volt, mint a tenger. Akkor háta mögött olyan ezt hallott, mintha valaki nagyon sietne. A kis páter volt, aki minden esetre gyorsabban evickélt ki a lyukból, mint ahogy beleesett. Azt kifejezése már nem volt zavarodott, hanem inkább határozott, s talán a hóra sugárzó világítása tette, hogy halványabbnak látszott, mint rendesen. Nos, kérdezte hatalmas barátja, megtaláltad-e a templom istenségét? Nem, felett Brown atya, de azt találtam meg, ami néha sokkal fontosabb, az áldozatot. Mi az ördögöt beszélsz? Kérdezte Flambeau riadtan. Brown atya nem felelt, összeráncolt homlokkal bámult ő vidékre, és hirtelen kinyújtotta mutató ujját. Az ott? Milyen ház az oda át? Kérdezte. Flambeau, amint a pap ujja irányát követte, csak most vette észre, hogy egy épület, amely közelebb feküdt a majornál, el volt bújtatva. A nagy részét elfette egy fasor. Nem volt nagy épület, és elég távol állt a parttól, de volt rajta valami cifraság, mely valószínűvé tette, hogy ugyanahhoz az üdülőhelyhez tartozik, mint a zenepavilon, a park és a vaspadok. Brown atya leugrott az emelvényről. Barátja követte. Amint a megjelölt irányba haladtak, jobbról-balról a fák elmaradoztak, és megpillantottak egy meglehetősen ízléstelen külsejű kis szállodát. Aféle szalonbárral kérkedő kis szálloda volt ez, amilyen gyakori az üdülőhelyeken. Jóformán egész homlokzata aranyozott vakolatból és színes üvegből állott. Talmi eleganciája valósággal buskomor hangulatot váltott ki a szürke, kísérteties fák között, a mögötte elterülő szürke háttérrel. Mindketten úgy érezték, hogyha ebben a vendéglőben valamit fogyasztásra kínálnak, az csak olyasmi lenne, mint a színpadi papírmasé, sonka és üres bögre. Ez a feltevés egyáltalán nem vált be, mert amint közelebb jutottak az épülethez, a nyilvánvalóan zárt étkező helyiség előtt olyan vaspadot láttak, amilyen a sétányt is ékesítette. De ez itt sokkal hosszabb volt. Végig nyúlt az egész fronton, valószínűleg azért állították oda, hogy a vendégek rajta ülve gyönyörködhessenek a tengerben. De nemigen várhatta az ember, hogy ebben az időben bárki is kijöjjön oda. A felvetéssel ellentétben a pad legvégénél kis kerek éttermi asztal állott, rajta egy palac siablisz, egy tányér mandula és malaga szőlő. Az asztal mögött pedig egy sötét hajú fiatalember ült, fedetlen fővel és csodálatos mozdulatlansággal bámult a tengerre. Még 4 jarni távolságból is valóságos viasz figurának látszott, de mikor még közelebb értek, egyszerre úgy ugrott föl, mintha puskából lőtték volna ki. Tisztelet teljes, de azért nem tolakodó hangon szólalt meg. Uraim, tessék befáradni, jelenleg nincs itt ugyan a személyzetem, de valami kis egyszerű frissítőt magam is hozhatok. Nagyon lekötelez, szólt Flambeau. Ön tehát a tulajdonos?
Igen,
szólt a sötét hajú ember, és visszaesett előbbi merev tartásába. Tetszik tudni a pincéreim, mind olaszok, és igazságosnak találtam, hogy lássák, mind győzik le honfitársuk a négert, ha ugyan sikerül neki. Tudják ugyebár, hogy mégiscsak megtartják a nagy mérkőzést Malvoli és a Nigernit között. Attól tartok, nem maradhatunk olyan sokáig, hogy vendégszeretetét komolyan igénybe vegyük, szólt Brown atya. De barátom bizonyára szívesen megiszik egy pohár sherryt a hideg ellen és a latin bajnok egészségére. Flambeau nem értette, hogy mire való a sherry, de egyáltalán nem ellenezte, csak azt mondhatta barátságosan. Ó, nagyon köszönöm. A sherry, uram, hogyne? Szólt a szállodás, és megfordult az épület felé. Engedelmet kérek, hogy pár percig meg kell váratnom az urakat, de mint mondtam, nincs itt személyzetem. Azzal a sötét, lezárt redőnyű szálloda fekete ablaka felé ment. Ó, hiszen tulajdonképpen nem is olyan szükséges, kezdte Flambeau, de a vendéglős megfordult és megnyugtatta. Nálam vannak a kulcsok, és sötétben is tudom az utat.
Nem akartam,
kezdte Brown atya, de ordítozó emberi hang szakította félbe, mely a lakatlan szálloda belsejéből jött. Hangosan, de érthetetlenül dörgött valami idegen nevet, és a tulajdonos szaporában indult utána, mint Flambeau sherrye után. Mint üstén kiderült, a tulajdonos igazat mondott, de mint Flambeau, mint Brown atya, később gyakran bevallották, hogy kalandjaik során sohasem fagyasztotta meg bennük valami annyira vért, mint ennek az emberevő óriásnak a hangja, mely olyan váratlanul támadt a csendes, üres szálloda belsejében.
A szakácsom!
Kiáltott fel a tulajdonos.
Megfeledkeztem a szakácsról. Azonnal indul ő is. Egy sherryt, uram!
És az ajtóban tényleg nagy fehér massza jelent meg, szakácshoz illő fehér kötényben és sapkában, de fekete arccal. Flambeau gyakran hallotta, hogy a négerek jól főznek, de most valahogy megütközött azon, hogy dacára a két faj és kaszt között fennálló különbségnek a szálloda tulajdonosa követi a szakács hívását, és nem pedig fordítva. Eszébe jutott az is, hogy a főszakácsok általában arrogánsak. Ekkor azonban a tulajdonos megjött a sherryvel, és ez volt a lényeg. Csodálom, szólt Brown atya, hogy olyan kevés ember jár a tengerparton, mikor mégis megtartják azt a nagy mérkőzést. Mi mérföldek óta csak egyel találkoztunk. A fogadó tulajdonosa vállat vont. A város másik végéről jönnek, az állomás felől 3 mérföldnyire innét. Csak a sport érdekli őket, és éppen csak meghálnak a szállodákban. Elvégre is nem olyan idő van, hogy érdemes volna a parton sütkérezni. Vagy azon a padon, szólt Flambeau, és a kis asztal felé mutatott.
Őrködnöm kell, szólt a szállodás mozdulatlan arccal.
Rendes, jóképű, kis és sápat ember volt, sötét öltönyén semmi feltűnő, kivéve azt, hogy fekete nyakkendője elég magasan, plasztronszerűen volt megkötve, és egy aranytű díszítette, melyen valami grotex fejékeskedett. Az arcán sem volt semmi különös, eltekintve valamitől, ami idegesség is lehetett. Az volt a szokása, hogy egyik szemét tágabbra nyitotta a másiknál, ami azt a benyomást keltette, hogy az egyik szeme nagyobb, vagy talán éppen üvegből van. A hallgatást a vendéglős törte meg. Merre felé találkoztak azzal az egy emberrel? Kérdezte csöndesen. Különösképpen, felelt a pap, itt egészen a közelben a zenepavilonnál. Flambeau, aki leült a padra, hogy a sherryt megigya, letette a poharát és a barátjára bámult. Beszédre nyitotta a száját, de aztán befogta. Különös, szólt a sötét hajú ember elgondolkodva. Milyen volt? A sötétben nem láttam olyan jól, kezdte Brown atya, de amint már említettük, a vendéglősről bebizonyosodott, hogy igazat mond. Az az állítása, hogy a szakács éppen indulóban van, szó szerint beteljesült, mert mi alatt beszéltek, kijött és a kesztyűjét húzta. De most ugyancsak másképpen nézett ki, mint amikor fekete-fehér tömegként megjelent az ajtóban. Tetőtől talpig elegáns volt, széles fekete fején magas fekete cilinderkalap, abból a fajtából, melyet a francia humor 8 tükörhöz hasonlít. De az az ember maga is olyan volt, mint egy kalap.
Ő is fekete volt, és fényes bőre 8-szorosan vagy még többszörösen vetítette vissza a fényt. Mondanunk sem kell, hogy fehér kamáslit és fehér mellényt viselt. Gomjukában piros virág díszelgett, mintha csak hirtelen nőtt volna ki, és abban a jellegzetes mozdulatban, ahogyan egyik kezében pálcáját, a másikban szivarját tartotta, volt valami szemérem, és ugyanakkor valami szemérmetlenség, valami, amit mindig szem előtt kell tartanunk, ha faji előítéletekről beszélünk, a cakewalk. Lábjegyzet. Cakewalk, század eleji amerikai négertánc. Lábjegyzet vége. Néha, szólt Flambeau, amit utána nézett, igazán nem csodálom, hogy meglincselik őket. Én sem csodálkozom semmiféle pokoli dolgon, szólalt meg Brown atya, de amint már mondtam, kezdte újból, mikor a néger sárga kesztyűjével tüntetően babrálva a fürdőhely felé iramodott. Ahogy mondtam, nem tudnám nagyon részletesen leírni azt az embert. Annyi tény, hogy régi móri fekete vagy festett pofaszakála is bajusza volt, olyan, amilyet külföldi bankárok képein látni. Nyaka köré hosszú vörös sál volt tekerve, melynek vége járás közben ide-oda lengett. Ez a sál úgy volt a nyakára erősítve, ahogy darák szokták a gyerekeik sájait megerősíteni egy biztosító tűvel. Csak hogy ez nem biztosító tű volt, tette hozzá egykedvűen, miközben a tengerre bámult. A padon ülő szintén a tengert bámulta. Most, hogy újra nyugodtan ült, Flambeau egészen biztosra vette, hogy egyik szeme nagyobb a másiknál. Mindkettő nyitva volt, de mintha a bal szeme tágabbra nyílt volna a bámészkodásban. Igen, hosszú aranytű volt ez, és faragott majomfej vagy micsoda volt rajta. Szemüveget viselt, és széles fekete. A mozdulatlan ember tovább bámult a tengerre, két szeme, mintha két különböző ember élet volna, de egyszerre villámgyors mozdulatot tett. Brown atya háttal ült neki, és a mozdulattól abban a pillanatban holtan rogyhatott volna össze. Flambeaunek nem volt fegyvere, de széles barna tenyere a hosszú pad karján pihent, hirtelen megrándult a válla, és egész hatalmas vasalkotmányt magasan feje fölé tartva úgy állt föl, mint egy hóhérbárd. Amint így függőlegesen tartotta, a pad hossza megnyúlt, mint valami vaslétra, mely a csillagok felé vezetett. Flambeau hosszú árnyéka az esti világításban olyan óriási árnyékhoz hasonlított, mint aki az Eiffel-tornyot forgatja. Ez az óriási árnyék volt az, amitől, míg a vas lecsapása előtt, az idegen megrettent, kitért és a szállodába rohant. Lapos fényes tört, amit elejtett, ott hagyta, ahová leesett. Azonnal mennünk kell innét, kiáltott Flambeau, és dühös nem törődömséggel röpítette le a padot a partra. Megfogta a kis páter karját, és húzta magával a kopár hátsó kert szürkeségén át, melynek végén egy csukott ajtót találtak. Flambeau egy pillanatra félelmetes csendben az ajtó felé hajolt, majd így szólt. Be van zárva. Ugyanakkor egy fekete toll esett le az egyik díszfenyőről, és meglegyintette kalapkarimáját. Ettől jobban összerezzent, mint a megelőző távoli és kisebb durranástól. De ekkor még egy durranás hallatszott a távolból, és az ajtó, melynek éppen a zárját próbálgatta, megrázkódott a beléje fúródott golyótól. Három sarokvas és egy zár egyszerre repült ki, mikor Flambeau válla neki feszült az ajtónak, és egyszerűen magával ragadta, mint Sámson gát kapuját. Aztán kilépett a hátsó útra, az ajtót átdobta a kertfalán, éppen amikor egy harmadik lövés egy kis havat és sárt vert fel a sarkánál. Minden teketória nélkül felemelte a kis pátert, kalimpáló lábaival vállára vette, és a szívút felé szaladt, amilyen gyorsan csak bírt. Csak két mérfölddel odébb tette le kis termetű társát. Anchises klasszikus példája ellenére nem volt éppen méltóság teljes menekülés, de Brown atya csak mosolygott rajta. Nos, szólalt meg Flambeau türelmetlenül hallgatás után, amint a város külső utcáin haladtak, ahol már nem kellett támadástól tartaniuk. Nem tudom, mit jelent mindez, de ha saját szememben bízhatok, fogadok, hogy sohasem találkoztál azzal az emberrel, akit olyan részletesen írtál le. Na de igen. Tulajdonképpen találkoztam vele, szólt Brown, és idegesen harabdálta az ujját. Igazán találkoztam vele, ám bár sötét volt, és nem láthattam tisztán, ott a zenekari emelvény alatt. De bevallom, hogy mégsem egészen pontosan írtam le, mert szemüvege el volt törve, és a hosszú aranytű nem a sájába volt szúrva, hanem a szívébe. Én azt hiszem, szólt a másik halkabban, hogy annak az üvegszemű alaknak biztosan sok köze volt hozzá. Remélem ugyan, hogy nem sok. Felelt Brown egyre izgatottabb hangon, s talán nem tettem jól, hogy beszéltem róla, de ösztönszerűleg tettem, attól félek, hogy ezenek az ügynek nagyon-nagyon sötét háttere van. Csendben mentek át néhány kis utcán. A kékes hideg alkonyatban már kigyulladt néhány lámpás, és nyilvánvaló volt, hogy a város központjához közeledtek. A falakon rikító színű plakátok hirdették a Malvoli és Niger Need közötti boxmérkőzést. Én bizony, szólt Flambeau, sohasem gyilkoltam meg senkit, még gonosztevő koromban sem. De majdnem meg tudom érteni azt, aki ilyen szomorú helyen ijedtett. A világ minden magányos szemétládája köz számomra mindig az olyan hely a legszomorúbb, amely, mint az a zenepavilon is, eredetileg vigalom célját szolgálja és szívszaggatóan elhagyatott. El tudom képzelni, hogy egy búskomor embernek az az érzése, hogy vetélytársát ilyen helyen kell megölnie. Emlékszem egyszer, Surrey gyönyörű domvidékén